Dicsért a Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót is benne, a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elkezdtünk a szentségekkel foglalkozni, a bűnbánat szentségével, meg aztán múlt héten a keresztség szentségével, és a mai alkalommal a bérmálás szentsége fog napirendre kerülni. De mielőtt ebbe belevágnánk, a misevlog sorozatnak a harmadik évadja indult el most nem régiben, amelyben a szentségeket veszi végig Fábri Kornél atya, és az első részben a szentségek és szentelmények egy ilyen kicsit általánosabb bevezetőt hallgathatunk meg, és gondoltam, hogy ezt akkor meghallgatjuk. Most jelent meg a héten a keresztség, és fog tovább hetente megjelenni, úgyhogy mindig egy kicsit lemaradásban vannak, illetve mi előrébb vagyunk egy picit benne, nem is nagyon fogjuk tudni ezeket akkor így felidézni, de érdemes ezt is meghallgatni, mert egy kicsit más megközelítésben, kicsit talán népszerűbb formában és rövidebben, de beszél a szentségekről, annak lényegéről. Hallgassuk meg tehát most Fábri Kornéltól a szentségek és szentelmények a misevlog harmadik évadának a bevezető részét.
A misevlog. Ebben a sorozatban a szentségekről lesz szó, többek között a keresztségről, Szent Jónásról, házasságról, de megtudjuk azt is, hogy mik azok a szentelmények. Vágjunk is bele! Ebben az évadban tehát a szentségekről és a hozzájuk kapcsolódó liturgiákról lesz szó. A keresztelővel kezdve egészen a betegek szentségéig, de látjuk majd a bérmálás vagy a papszentelés menetét, és ahogy mondtam, szót ejtünk majd a szentelményekről is. Mindenek előtt azonban szeretnék először átfogóan beszélni a szentségekről. Egyáltalán mik azok a szentségek? A szentségek az egyház küldetésének megvalósulását segítő jelek és eszközök. Mi az egyház küldetése? Hogy minden embert elvezessen az Istennel való boldog örök életre, azaz az üdvösségre. A szentségek tehát jelzik, hogy létezik az az örök élet, amelyre az Isten teremtett bennünket, és egyben eszközök is, amelyek segítenek az odavezető úton. Talán ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor valaki egy hegy megmászására készül. Neki lehet indulni a Himalájának egy strandpapucsban is, de hogyha jó a felszerelésünk, akkor nagyobb eséllyel érünk el a célunkhoz. Először is kell egy jó bakancs, aztán meleg, réteges öltözék. Ha jeges szakaszhoz érünk, jól jön egy hágóvas vagy jégcsákány, és a hóvaksággal szemben pedig védelmet nyújthat egy jó minőségi napszemüveg. Az életünk különböző szakaszain tehát segítségünkre vannak a szentségek, melyeket Jézus Krisztus alapított, és amelyek egész életünk folyamán emlékeztetnek bennünket az örök életre, amelyre teremtettünk. A szentségek tehát jelek és eszközök az Istennel való kapcsolatunk elmélyítésére. A katolikus egyház katekizmusa úgy fogalmaz, hogy a szentségek a kegyelemnek Krisztus által alapított és az egyházra bízott érzékelhető és hatékony jelei, melyeken keresztül belénk árad az isteni élet. A szentségek kettős természetűek. Egyrészt van egy látható anyagi jel. Ilyen a kereszteléskor a vízzel való leöntés, az oltári szentség esetében a kenyér és a bor, a betegek szentségénél pedig az olajjal való megkenés. Másrészt viszont az igazi hatását láthatatlan módon fejti ki. Ezt hívjuk szentségi kegyelemnek. A kegyelem egyfajta isteni megerősítés, Isten ajándéka, az ő működése, élete bennünk. A szentségi kegyelem segíti tehát a hívő embert az életszentségre vezető úton, és segíti az egyházat is, hogy növekedjék a szeretetben és a tanúságtételben. A szentségekben egyszerre van jelen tehát a látható és láthatatlan, az anyagi és szellemi lelki, az emberi és isteni. A hét szentség a következő. A keresztség, a bérmálás, az eukarisztia, a bűnbánat szentsége, a betegek kenete, az egyházi rend és a házasság. Az első három a keresztény beavatás szentségei, mert ezek teszik le az egész keresztény élet alapjait. A felnőttek ebben a sorrendben részesülnek bennük. Ha valakit viszont gyermekkorában vagy csecsemőként megkeresztelnek, akkor általában előbb szokott első áldozó lenni és utána bérmálkozik. A gyógyulás szentségei, a bűnbánat és a betegek kenete. Ezek a törékeny ember testi-lelki gyógyulását, megerősödését szolgálják. A közösség és a küldetés szolgálatának szentségei pedig az egyházi rend és a házasság. Mindkét esetben szabadon és szeretetből dönt valaki hivatása mellett. Arra teszi fel az életét, hogy mások boldogulását és üdvösségét segítse. A hét szentség tehát elkísér egész földi életünkben. A keresztség a születéshez, a felnőttek esetében pedig az újjászületéshez kapcsolódik. Az élet táplálását és növekedését az eukarisztia szolgálja. A döntésekhez és a feladatokhoz a bérmálásban kapunk erőt. Amikor életutunkon eltévedünk, megsebesülünk, a gyónás siet segítségünkre. Felnőttségünk irányba állítását az egyházi rend, illetve a házasság szolgálja. Ha pedig szembesülünk az élet mulandóságával, az öregséggel és betegséggel vagy a halállal, akkor a betegek kenetében találunk vigasztalásra. Mindez azt üzeni számunkra, hogy Isten mindvégig velünk van. Életünk bármely szakaszában segítségünkre siet, akármilyen életállapotban vagyunk is. A szentségekkel azt a kegyelmet közvetíti, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy az életünk során vele járjunk, és az életszentségben tudjunk növekedni. Az egyház ezért őrzi a szentségeket, mert tudja, hogy ezek nélkül elgyengülünk, ezek, amik megtartanak bennünket. Az életünk során tehát részesedünk a szentségekben, de fontos megjegyezni, hogy közülük az első a keresztség. Enélkül nem vehetjük fel a másik hatot sem. Egy másik érdekes kérdés viszont, hogy részesülhet-e valaki mind a hét szentségben. A római katolikus egyházban alapesetben csak a nős állandó diákónusok részesülhetnek mind a hétben. Azért mondtam, hogy alapesetben, mert előfordul olyan ritka kivétel, hogy valaki házasként él, és miután megözvegyül, utána szenteli pappá. Én is ismerek olyan atyát, aki orvosként szolgált, házasságban élt, de miután felesége elhunyt és papi hivatást érzett, felkészülés után pappá szentelték. De ne szaladjunk ennyire előre, hiszen minden egyes szentséggel külön-külön is foglalkozunk. A következő részben a keresztség lesz a téma.
Tehát a szentségekről szól a Michel Vognak az idei sorozata. A bérmálás szentségével foglalkozunk, tehát a mai alkalommal, és ez hogyan adja számunkra, milyen módon adja számunkra a kegyelmet. Az apostolok cselekedeteiben találkozunk azzal, hogy amikor a István diakónus kivégzése után Fülöp diakónus elmegy Szamáriába, és ott sokakat megkeresztel, akkor eljön az egyik apostol, és lehívja rájuk a Szent Lelket. Tehát már ebben az apostolok cselekedetei történetében, tehát az ősegyház idejében megkülönböztetődik a keresztség szentsége a bérmálás szentségétől. A Szentlélek kiáradását jelképezi a bérmálás szentség, a Szentlélek ajándékainak a teljességét nyerjük el benne. A latinus sacramentum confirmationis, a konfirmáció megerősítést jelent. Keleten megkenésnek, vagy a szentolaj szentségének is nevezik. Itt a konfirmáció elnevezés nálunk a protestáns közösségekben mutatkozik meg. Ott is van egy ilyen megerősítés, hogy a gyerekként megkeresztelt hívőket megerősítik a hitükben, letesznek egy hitvallást, nem tudom pontosan, hogy zajlik ez a szertartás a protestásoknál, de valamiképpen ez a megerősítés, és ezt látjuk mi is a bérmálás szentségében, hogy megerősíti az embert az Isten iránti elkötelezettségben. a bérmálást kezdettől fogva a keresség kiegészítésének, betötőzésének megkoronázásának tekintették. A keresztség a Krisztus életet a maga teljességében adja, a bérmálás pedig ennek inkább a passzív értelme vett, bensőleg élt életnek az öntudatistásához aktív megnyilvánásához biztosít erőt. A keresztség a halálból az életbe való átjutásnak, a bérmálás pedig a keresztségben kapott élet nagykorúsításának, a hit öntudatos vállalásának, a megvallásának a szentségévé lett. Nyilván itt megvolt az a fejlődés, hogy nyugaton ugye külön vált a keresztség, a bérmálás, meg az elsáldozás, a gyerekkeresztelés megvalósulásával. A betetőzés az mindenképpen fontos, tehát hogy a keresztséget valamiképpen teljessé, a Szentlélek erejében való megerősödésévé teszi a bérmálás szentsége. A keresztség, tehát az apostolok valóban alkalmaztak egy látható szertartást a Szentlélek közlése céljából a megkeresésen kívül, de vele kapcsolatban. Az apostolok Krisztus ígéretét és a pünkösdi eseményt értelmezték, és rájöttek, hogy az utóbbinak kegyelmeiben másokat is kell részesíteniük. A bérmálás szentségi jelére vonatkozóan tanítóhivatali megnyilatkozás nincsen. Az anyagát a Biblia még kézrátételben látja, a harmadik század kezdete óta a kenést is alkalmazza. Ma is együtt van a kézrátétel és a megkenés. Jézus nem határozta meg a bérmálás anyagát, az egyházra bízta, hogy mindenkori szükségleteknek megfelelően milyen anyagokat alkalmazzon. Azt kell mondjuk, hogy a bérmálás formája azok a szavak, amelyeket a homloknak a kézrátétellel történő megkenése közben mond a kiszolgáltató, az egyház mindenkori előírásának megfelelően. Ma érvényes forma, néven szólítás után vedd a Szentlélek ajándékának jelét, ma pedig a krizmán való megkenés a homlokon a kézrátétel kíséretében, ez az anyaga a bérmálásnak. A bérmálás tehát megerősíti a keresztség kegyelmét, és ilyen módon megerősít az egyház kötelékében. A bérmálás karaktert adó szentség, egy bérmálási karaktert ad az ember számára, eltörölhetetlen jegyet nyom a lélekbe. A Szentírásnak a szentségi karakter létezése érdekében idézhető helyei a Korintus, II. Korintusi levél vagy Efezusi levél a bérmálásra értelmezhetők. A legrégebbi szentatyák érdeklődésének előterében a keresztségi jegy áll, mert a keresztség és a bérmálás sokáig együtt szolgáltatták ki. De a IV. Századtól kezdve a bérmálási jegyről is szólnak a patrisztikai megnyilatkozások. A bérmálás kiszolgáltatója rendes módon a püspök. A tridenti dogma azt mondja, hogy a rendes kiszolgáltató a püspök, a II. Vatikáni zsinat úgy fogalmazza, hogy elsődleges kiszolgáltató a püspök. Mind a kettő lehetővé teszi azt, hogy papok is megbízással kiszolgáltassák a bérmálás szentségét. Tehát a másodlagos kiszolgáltató bármely pap lehet, aki akár egyetemes jogi rendelkezés, akár a szentség külön engedélye formájában bérmálási felhatalmazást kap. Ugye legtöbbször ez akkor kerül elő, mert azért a bérmálás, amikor megszervezzük egy plébánián, akkor azért általában a püspök jön és bérmálja meg a bérmálkozókat. Persze időnként van szükség helyzetben, hogy egy papot bíz meg a püspök, hogy ilyen ünnepélyes szentmisében szolgáltassa ki a bérmálásnak a szentségét. Ugyanakkor a felnőtt keresztség esetében, ugye korábban erre külön mindig engedélyt kellett kérni a püspöktől, azért, mert a felnőtt keresztségben benne van a bérmálás. Ma már ez úgy működik, hogy ilyenkor év elején a plébános jelentést készít a felnőtt kereszteltekről, és ezeket küldi föl az egyházmegye felé, hogy ilyen módon is jelezze, hogy hány esetben élt ezzel a felhatalmazással, hogy mint pap kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. A bérmálás szentségének felvevője bármelyik megkeresztelt ember lehet, aki még nincs megbérmálva. A karaktert adó szentség azt jelenti, hogy egyszer lehet a bérmálást fölvenni, és egyszer van az, hogy az ember bérmálkozó lehet. Ugye vannak ilyen tréfás megjegyzések, hogy a püspök bérmál valós idős nénit lát, és megkérdezi, hogy nem jutott eddig alkalma fölvenni a bérmást, mert az azt mondja, hogy nekem, hát én minden alkalommal fölvettem a bérmálás szentségét. Tehát ugye ez, amikor ugye ez egy kicsit viccesen megfogalmazva azt a ismeret hiányt, hogy a bérmálás csak egyszer vehető föl. Nyilvánvaló, hogy ez az eset ilyen nem történik meg, mert a plébános azért nyilvánvalóan tudja, hogy mi a helyzet, és akkor nem engedi oda a bérmálásra az ilyen ember. Tehát itt ezért fontos a felkészülés, a bérmálásra történő felkészülés, és nem úgy megy, hogy meghirdeti a plébános, hogy akkor x-edikén jön a püspök, és aki bérmálkozni szeretne, az jöjjön, hanem fölkészülést hirdetünk meg, és ennek nyomán készítjük föl a jelölteket a bérmálásra. A bérmálás az egész egyház számára feltétlenül szükséges, mert Krisztus rendelte, és belső és külső nehézségek leküzdésének a megkönnyítésére. A megkeresztelt egyén számára azonban nem nélkülözhetetlenül szükséges, hiszen a keresztség által a mennyország örökösévé lesz. Tehát ha valaki kisgyermekként, fiatalként még nem bérmálkozott, és úgy halna meg, az nem jelent problémát ebből a szempontból, de fontos, hogy a szentségi rendben, a szentségi kegyelemben ilyen módon is meg tudjunk erősödni, és ilyen módon is a szentség az meg tudjon bennünket erősíteni. A bérmálkozó tehát megkapja a Szentléleknek a pecsétjét a lelkére. A bérmáláshoz a krizmát használja a püspök, a krizmát pedig az olajszentelési misében nagycsütörtök délelőttjén szenteli meg a püspök, és lesz így szent olajá, mind a keresztelendők olaja, mind a krizma, mind pedig a betegeknek az olaja. A szentség kiszolgáltatáshoz hozzátartozik a keresztségi ígéretnek a megújítása. A kisgyerekkorban kereszteltetnél a szülők, nagyszülők ígérik meg a keresztény hitet, jelzik azt, hogy ők keresztényként akarják nevelni a gyermeküket. A bérmálásnál ezt már felnőtt módon komolyan meg kell tenniük a jelölteknek, a bérmálást kérőknek, hogy meg kell tennünk a hitvallást, és szükséges a bérmálás előtt a szentgyónásnak az elvégzése. Ugye a szentgyónásról nem szoktunk kimutatásokat vezetni, viszont azért ebben az esetben legtöbb helyen azért valamiképpen megkövetelik azt, hogy tudjon arról a plébános, hogy ő elvégezte a szentgyónását, és ilyen módon hát készült föl, hogy tiszta lélekkel vegye a bérmálásnak a szentségét. A bérmálás szentsége a hatása tehát a Szentléleknek a teljes kiáradása. Mélyebben meggyökeresztett bennünket az Isten fiúságban, amely azt mondatja velünk, hogy Abba, Atya. Erősebben egyesít bennünket Krisztussal. Növeli bennünk a Szentlélek ajándékait. Kapcsolatunkat az egyházzal tökéletesebbé teszi. Megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igaz tanúiként szóval és cselekedettel terjesszük és védelmezzük a hitet. Bátran megvalljuk Krisztus nevét, és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt. Mint a keresztség, amelynek a bérmálás egyben a befejezése, ez utóbbi is egyszeri. A bérmálás végső soron rányomja a lélekre az eltörölhetetlen lelki jegyet, a karaktert, ami annak a jele, hogy Jézus Krisztus egy keresztényt megbélyegzett lelke pecsétjével, felöltöztetvén őt a magasságból származó erővel, a keresztény az ő tanúja legyen. Tehát ez a szentség, ez, ahogy erről már szóltam, karaktert adó szentség, egy olyan szentség, amely végleges pecsétet hagy az emberen, és akkor nem lehet utána már ezt nem lehet letörölni, lemosni az embernek a lelkéről. Erről is már beszéltünk, hogy itt a katekizmus is sorolja, hogy ki veheti föl a szentséget, és hogyan kell erre fölkészülni. A és ugyanígy a katekizmus is megemlíti, hogy a bérmálás kiszolgáltatója eredetileg a püspök, és nyilván az ő meghatalmazás alapján pedig az, akit ezzel a püspök valamiképpen megbíz. Tehát ilyen módon a bérmálás szentségében ugye megerősödhetünk a Szentléleknek a kegyelmével, és megerősödünk abban, hogy Jézus útján szeretnénk járni, hogy Jézus erejével szeretnénk haladni az élet útján.
Kéne már egy új tavasz, egy szebb és jobb világ, hogy gyermek hangok nyomják el a fegyverek zaját, hol nincs könny, fájdalom, ne gondold, hogy álmodom, új világ virrad ránk egy hajnalon. Egy új világ,
egy új világ,
egy szebb jövő,
egy szebb jövő,
emelt fel arcod,
emelkedj fel,
kételkedő. Egy új világ,
egy új világ,
egy szebb jövő,
egy szebb jövő,
emelt fel arcod,
emelkedj fel,
kételkedő.
Szignum együttes dalát hallottuk, hogy béke legyen a világon, a békért való imádságra hív újra és újra bennünket az egyház, és újra és újra kérnünk kell még jobban, még erősebben a békét mindannyiunk számára. A bérmálás szentségéről beszélünk, gondolkodunk, és ugye ez, hogy manapság ugye a nagykorúság szentségévé vált, hogy 14-16 éves kor körül szolgáltatják ki a bérmálást, ez egy kicsit abban segít bennünket, hogy tudatosan készüljünk föl a szentségre, és készüljünk föl a keresztény életre. Természetesen voltak korok, amikor ez sokkal korábban volt, még akkor is, amikor külön volt a keresztségtől, tudunk olyan helyeket, ahol 6-7 éves korban bérmáltak, sőt a keresztségi szertartás egyik fohásza, a záró fohásznál, ugye azt mondjuk, hogy a bérmálás szentségében megerősödik a Szentlélek ajándékával, amikor pedig az oltárához járul, részesül az áldozati lakomájával, és Istent az egyházban atyának szólítja. Tehát ebben ott van gyökerében, hogy a bérmálás az régebben és egy-egy országban ma is megelőzte az első áldozásnak az alkalmát, az első áldozásnak a szentségét, a Szentség Jézussal való ilyen módon való találkozást. Ma azt gondolom, hogy érdemes ezt a helyzetet használnunk, kihasználnunk, és segítenünk a fiatalokat abban, hogy egyre tudatosabban éljék a keresztény életüket, egyre tudatosabban vállalják a keresztény hitüket az életükben, a mindennapjaikban, és a bérmálás szentsége ebben segít, ebben akar bennünket megerősíteni. Bérmálási szentmisében, a szentmise elején nyilván ugyanaz a rend, mint minden szentmisében, aztán a hitvallás helyén van a keresztségi fogadásnak a megújítása, utána van egy imádság a Szentlélek ajándékainak lesz kiáradásáért, és utána történik maga az a bérmálásnak a kiszolgáltatása. Ugye az elején még a szertartás előtt, tehát az evangélium után általában a plébános kéri a püspököt, hogy bérmálja meg azokat a fiatalokat, akik felkészülten várják a bérmálás szentségében való részesedést. Tehát ez egy fontos része az egyház életének, fontos része mindannyiunk életének, hogy a bérmálás szentségében tudjunk részesülni. Van még időnk a hittanórából, úgyhogy ha valakinek van kérdése ezzel kapcsolatban, vagy a szentségekkel kapcsolatban, az nyugodtan telefonáljon, hívja a 374-0904-es budapesti telefonszámot, és akkor beszélhetünk ezekről a dolgokról, a szentségekről, a bérmálás szentségéről, vagy beszélgethetünk ezeknek a hétköznapjainkhoz tartozó dolgokról, hogy hogyan tudjuk ezeket használni, hogyan tudjuk megélni Isten kegyelmét, Isten szeretetét abban a világban, amelyben vagyunk, abban a világban, amelyben benne élünk, és így válhatunk jelévé Krisztus szeretetének, így tudunk megerősödni abban a szeretetben, amelyet Jézus akar nekünk adni, amelyet Jézus akar számunkra biztosítani. A bérmálás szentségével kapcsolatban tehát, meg a szentségekkel kapcsolatban, tehát érdemes egy kicsit elgondolkoznunk, és kérnünk Isten kegyelmét, hogy segítsen és erősítsen meg bennünket. Most újra egy pici zenét tudunk még hallgatni.
Igaz-e az álom, igaz-e a szó, igaz-e az érzés, igaz-e a jó, igaz-e a hajnal, igaz-e a fény, igaz-e a jó hír, hogy közel a remény. Hamisak az álmok, hamis a világ, hamisak a fények, sok a hamis hány, üres a mi szívünk, valakire vár, ki az, aki szólít, a közel a...
Folytatjuk a hittanórát itt a Mária Rádióban, tehát lehet a telefonálni, lehet ezekről a témákról beszélgetni, hogyha kicsit tudunk erről szót ejteni, és tudunk megerősödni abban a szeretetben, amelyben benne vagyunk, amelyben benne élünk. Érdemes újra és újra egy picit azt is meghallgatnunk, amikor ugye Nyúl Viktor atya beszél számunkra a szentírásnak, a vasárnapi szentírásnak a különböző részeiről. Most egy picit hallgassunk bele, tehát Nyúl Viktor atyának a vasárnapi evangéliumról szóló gondolataiba.
A tópartján, a Boldogság hegyén miséztem, csodálatos élmény volt ezeket a sorokat hallani az evangéliumban, és szemlélni azt a tájat, ahol ezek a sorok elhangzottak. Jézus a boldogságok hegyén ünnepélyesen tanít. A boldogság mondja.
Van egy telefonálunk a vonalban, úgyhogy most megszakítjuk Nyúl Viktor atya gondolatainak meghallgatását. Tessék, Mária Rádió!
Tessék, ha Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Ákos atya, nagyon régóta gondolkodom azon, hogy hogyan lehetne a bérmálás szentségét egy picit a mai ember gondolkodásához, főleg a fiatalokéhoz közelebb hozni, hiszen a szent lélekkel betelni, azt nem tudjuk felfogni. De Jézus tanításából tudjuk, hogy a szent lélek, akit ő elküldött, rajta keresztül bennünk él és segít minket. Lehet, hogy egy picit a mai világ gondolkodás módja szerint gondolom, hogy valahogy egy kicsit látványosabbá, vagy közérthetőbbé, vagy nem tudom, mit kellene tenni, mert nagyunokáim is bérmálásra készülnek, és inkább azt a terhét élik meg, hogy mi mindent kell megtanulni, amit aztán sajnos hamar elfelejtenek. hiszen nem imádkozzuk nap, mint nap, mint a mi atyánkot, vagy gondoljuk végig. Nem tudom, hogyan lehetne erről közösen gondolkodni. Én régóta érzem azt, hogy a Szentlélekhez imádkozni sokat kell, és talán jobban megértjük az összefüggéseket.
Én azt gondolom, vagy azt sejtem, hogy ugye Jézushoz imádkozni, vagy Jézussal kapcsolatban lenni, annak van egy megfoghatósága, mert Jézus emberré lett, tehát őt el tudom képzelni, vannak róla képek, van sok, mint tudom a konkrét tetteket, ugye a Szentírásból, a csodákat, az egyéb dolgokat. A Szentlélek pedig olyan megfoghatatlan, hogy hát nagyon nehéz megtapasztalni, most ez tényleg a léleknek a működése volt bennem, hogy valami eszembe jutott, hogy valami bevillant, egy jó ötlet, vagy egyszer mondott valaki ilyesmit, hogy úgy riadt föl, beleszundított a vezetésben, és még éppen időben fölnézett újra, és nem csúszott le az útról, tehát hogy ilyen dolgok, ezek olyan a nehezek. Egy picit azt látom, ugye ma egy eléggé racionalista világban élünk, hogy hiszem azt, amit látok, amit meg tudok fogni, amit el tudok képzelni, és a lelket, a szent lelket nagyon nehéz elképzelni. Lehet, hogy bizonyos ilyen neoprotestáns körökben ezért van az, hogy bizonyos mozdulatok ilyen hogy elesik, meg nem tudom én miket csinál, mert hogy a Szentlélek most megtapasztalja, és akkor ő valami külső jelet produkál. Ugye itt a karizmatikus mozgalmakban ennek is nyilván vannak jó dolgai, meg túlhajlása is egy kicsit, hogy bizonyos adományokat akkor azt jobban átél az ember, vagy megél az ember. Ebben is lehet az, hogy egy kicsit jobban megtapasztalom a Szentlélek erejét, de tényleg ez van, hogy olyan megfoghatatlannak tűnik, és ezért nehéz valószínűleg fölkészíteni a fiatalokat, hogy én azt úgy arra emlékszem, hogy ugye hetedikes voltam, amikor megbérmáltak, és igazából arról, hogy ez mi történt bennem, arról igazából nincs ott emlékem, de utána később, hogy ez hogyan kezdett el bennem működni, azt már úgy meg tudom fogalmazni, viszont ezt meg talán nehéz egy mai fiatalnak így megfogalmazni.
Igen, engem is ez izgat, és pont ebben gondolom, hogy valami, nem tudom, Szentlélek Úristen segítségét kell kérni, hogy valami jó ötletünk legyen, hogy hogyan lehetne ezt a mai világban kicsit jobban segíteni a katolikus fiatalokban.
Igen.
Köszönöm szépen, kedves
Szent. Nagyon szívesen is köszönöm, hogy mindenki ilyen. Igen, ez egy érdekes dolog, és valóban egy fontos kérdés, hogy hogyan tudjuk. Tehát ugye a szentségek között is talán az a legmegfoghatatlanabb, hogy bérmálás, hogy a Szentlélek ajándékainak kiteljesedése, hogy megerősödöm, és hát, hogy ezt miben tudom tetten érni, és mi felnőttek miben tudjuk tetten érni a magunk életében. Mondjuk egy kicsit így Szentlélek működéseként éltem meg annak idején, hogy persze készültem, voltak ilyen próbapredikációk, meg alkalmak, amikor beszélhettünk, de valahogy, amikor már a diakonus szentelés után, meg a papszentelés után is ez valahogy mássá vált, valahogy jobban, vagy könnyebben, vagy nem tudom, jó szóval megfogalmazni, tudtam megfogalmazni gondolatokat, tudtam a Szentírás egyes dolgait úgy egy kicsit átélni, átérteni, egy picit megpróbálni elmondani, megmagyarázni ezeket a dolgokat. Tehát például egy ilyenben, amikor ugye elvégzem azokat a tanulmányaimat, és akkor úgy valahogy belobban az egész, és kezdem átlátni azt a feladatot, amit éppen teszek, végzek, csinálok, hogy ez is lehet valahol a Szentléleknek a műve, Szentléleknek a működése, és ilyen módon is valahol megtapasztalhatom. Nyilván egy fiatalnál ez nehéz, talán azt lehet, ugye érettségire úgy emlékszem, hogy amikor ugye megkaptam a tételt, és akkor az első 2-3 percben úgy ültem, hogy te jó ég, mi tartozik vajon ide? És akkor egyszer csak beindult, és jöttek vissza a megtanult dolgok, és elkezdtem tudni beszélni arról a tételről. Nem, volt egy felkészülési idő, tehát ez az alatt zajlott le, amíg a felkészülési idő volt, nem a felelés közben kellett ezt megizzadni, de elkezdtek följönni, visszajönni azok, amikkel foglalkoztunk, megtanultam, amit úgy végigolvastam, és talán ezért is fontos az, hogy azért készülni kell sok mindenre, hogy gyakran kell a Szentírást olvasni, forgatni, hogy ilyen módon egyre inkább az Isten szava, az Isten ügye az megerősödjön bennem, egyre jobban tapasztalhatóvá, láthatóvá váljon bennem. Nyúl Viktor atya gondolataira most már nem jut több időnk, de jó volt ezt a kérdést meghallgatni, és erről egy kicsit együtt közösen gondolkozni. Ugyanakkor nagyon köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, hogy minket választottak. Köszönjük, hogy szeretik, támogatják és erősítik a rádió műsorát, a rádió működését. Áldott szép napot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Ákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Fülöp Ákos atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.